színművésszel kiegészülve. A jegyek megvásárolhatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu per Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
Reklámot hallottak. Új világ. Külpolitikai magazin.
Kormányalakítási kísérlet Romániában a parlament feloszlatása után, patthelyzet vagy káosz Koszovóban az előrehozott választások után, Nagy-Britanniában a káoszban előkerült Tony Blair egykori kormányfő is, és drónok háborúja szerte a világban. Járai Juditot hallják az Új világban, amely ma az említett témákat kínálja. Tartsanak velünk! Romániában Eugene Tomák kísérletezik kormányalakítással. Miután a szociáldemokraták felmondták a kormánykoalíciót, majd meg is buktatták a kormányt, Nikos Ordán államfő őt bízta meg. Őt, aki parlamenten kívüli 1%-os pártocska politikusa. 2019 óta európarlamenti képviselő, korábban pedig újságíró volt, és a határokon kívül, azaz Moldovában és Szerbiában élő románok nagy pártfogója. Jó részt neki is köszönhető például, hogy a moldovai és szerbiai románok kettős állampolgárok lehetnek. Tavaly óta Nikos Ordán államfő külpolitikai tanácsadója is. Kormányalakítási tárgyalásai egyelőre sikertelenek, de legalábbis akadoznak. S még az is meglehet, hogy az államfő mégiscsak feloszlatja a törvényhozást, és ismét a nép kezébe adja a döntést. Lehősz László kollégám jelenti Romániából.
Eugene Tomák európai parlamenti képviselőt, a bukaresti parlamenten kívüli népi mozgalom pártja elnökét, a román diaszpóra ügyével foglalkozó tiszteletbeli tanácsadóját bízta meg Nikos Ordán államfő kormányalakítással, miután az addigi koalícióból kivált szociáldemokrata párt és az ellenzéki nacionalista románok egyesüléséért szövetség bizalmi szavazáson megbuktatta Ilie Bolozsán Európa párti kormányát. Eugene Tomák meg is kezdte az egyeztetést a nyugatbarát parlamenti pártokkal, ám nem sok sikerrel. A Nemzeti Liberális Párt bővített elnöksége csütörtökön elutasította a Tomák kabinet parlamenti támogatását. Ez a kabinet jelenleg nem jelent kormányzati megoldást. Egy politikai háttér nélküli kormány legfeljebb a túlélésben reménykedhet, vélekedett a párt elnöke. Ilie Bolozsán szerint a jelenlegi kormány főjelölti javaslat csupán egy kirakat megoldás, amely tehermentesítené a szociáldemokrata pártot a jelenlegi helyzetért viselt felelőssége alól. Kelemen Hunor, az RMDS elnöke a kolozsvári rádiónak elmondta, nem lát érveket amellett, hogy a szövetség szavazatával támogassa Tomák javaslatát.
Nincsenek érveink akkor, amikor arról beszélünk, hogy megszavazunk egy olyan kormányt, amelyikben nem vagyunk benne, azokkal, akik megbuktatták azt a kormányt, amelyikben benne voltunk. A másik, hogy mégiscsak a parlamentáris demokráciának az egyik ismérve az kellene legyen, hogy a kormány mögött van egy parlamenti többség, amely a beiktatáson túl is vállalja azt, hogy milyen kérdésekben támogatja a kormányt. Parlamenti többség nélkül nem lehet kormányozni. Ez azt jelenti, hogy zárójelbe tesszük a parlamenti demokráciát, ami a magyar közösség számára aztán végképp elfogadhatatlan. Csak azért kérni a parlamenti támogatást, hogy beiktassuk a kormányt, aztán majd lesz valahogy, nem lehetséges. A felelősséget a kormányzásért a politikusok vállalják. Arról nem is beszélve, hogy ez a romániai találmány, hogy politikus technokrata kormányt vezessen, annyira új, hogy még nem szoktunk hozzá, nem látjuk, hogy az hogyan működhetne. Egy dolgot meg tudtam ígérni neki, azt, hogy nem fogunk a kormány ellen szavazni, de egyáltalán nem látom azt, hogy olyan tudnánk támogatni a kormány beiktatását.
A korábbi koalíció tagjai közül a szociáldemokraták számos feltétel teljesülése esetén támogatnák Eugene Tomák javaslatát, akinek a miniszterjelöltjei többségét elfogadhatónak tartják. Claudio Manda, a szociáldemokrata párt főtitkára kijelentett, hogy véleménye szerint a Tomák kormánynak bizalmat fog szavazni a parlament, és Románia új irányt vehet az Ilie Bolozsán Nemzeti Liberális Párti elnök vezette kormány után. Dominik Fritz, a Mentsétek meg Romániát szövetség elnöke, a miniszterelnök jelölttel folytatott hétfői egyeztetés után úgy nyilatkozott, egy a szociáldemokraták támogatására támaszkodó kabinet várhatóan nem tudná folytatni a Bolozsán kormány által elindított reformokat. Hozzátette, pártja nem támogat olyan kormányt, amely a reformok lassítását szolgálná. a kijelölt kormány főbizakodónak mutatkozik a kormányalakítást illetően. Továbbra is bízom annak az esélyében, hogy az általam javasolt kormány meggyőzze a parlamentet, hogy megérdemli a bizalmat. Kompromisszum készségét fejezte ki a kabinet összetétele és programja tekintetében is. Úgy véli, nincs oka, hogy ne kérjen bizalmi szavazást a parlamentben az általa javasolt szakértői kormányra. Ennek határideje viszont vészesen közeledik, miközben az ország komoly politikai instabilitással küzd, hatalmas költségvetési hiány görget maga előtt, és ha augusztusig nem hajtja végre a kulcsfontosságú reformokat, több milliárd eurónyi uniós forrástól eshet el, az elemzők pedig az ország leminősítésétől tartanak. Politikai források szerint az is lehet, hogy Nikus Ordán államfő nem várja meg a parlamenti szavazást, hanem már előtte új jelöltet nevez meg, Radu Brunete gazdaságpolitikai tanácsadó vagy Delia Belculescu a Nemzetközi Valuta Alap közgazdásza személyében, de az államelnök a pártokkal való újabb egyeztetésben is gondolkodik. A romániai politikai válság pedig továbbra is távol áll a megoldástól.
Koszovóban éppen egy héttel ezelőtt voltak ismét előrehozott választások, bő egy éven belül immár a harmadik alkalommal. A mostani voksolás hátterében alkotmányos válság áll, ám a választás eredménye válaszút elé állítja ezt a balkáni kis államot. Nem csak arról van szó ugyanis, hogy politikai bénultság vagy éppenséggel káosz lesz úrrá, hanem arról is, hogy mi lesz Pristina és Belgrád párbeszédével. S végső soron mindez hogyan befolyásolja a Nyugat-Balkán biztonsági helyzetét. Ternovács István elemző tudósítása következik Szerbiából.
A Szerbiától 2008-ban elszakadt és független országgá vált Koszovóban az elmúlt 18 évben 6 alkalommal tartottak előrehozott parlamenti választásokat. Azóta egyetlen kormány sem volt képes kitölteni 4 éves megbízatási idejét. Csak az elmúlt másfél évben 3-szor tartottak parlamenti választásokat a legfiatalabb nyugat-balkáni országban, amelynek jelenleg bő 1,5 millió lakosa van. 350-400 ezerrel kevesebb, mint az ország függetlenné válása pillanatában volt. Nézzük először azt, hogy miért kellett az elmúlt 18 hónapban harmadik alkalommal is választásokat tartani Koszovóban. Lényegre törően erre a válasz, hogy a koszovói belpolitikára rendkívüli módon jellemző a bizonytalanság és a kormánykoalíciók törékenysége. Ezúttal az történt, hogy áprilisban lejárt az ország elnökének 5 éves megbízatási ideje, a parlament pedig a szükséges többség hiányában nem volt képes határidőre új államfőt választani. Ezért a parlament feloszlatására került sor. Június 7-én pedig új választásokat tartottak. Ezt a megmérettetést is az Albin Kurti baloldali nacionalista önrendelkezés albán nevén a Veteven Dossier nevű pártja nyerte meg, akárcsak az elmúlt év decemberében megtartott erőpróbát, csak akkor a szavazatok 51%-át szerezte meg, ami 57 képviselőhely megszerzéséhez volt elegendő a 120 tagú törvényhozásban, és a koalíciós partnereivel együtt sem volt meg neki a kétharmados többség. Most pedig ennél is kilátástalanabb helyzetbe kerültek, ugyanis a múlt vasárnap az önrendelkezést a szavazóknak a 43%-a támogatta, ami elegendő volt ugyan az első hely megszerzéséhez, de 8%-kal elmaradt a tavalyi választásokon elért eredményétől. Albin Kurti pártja a választások éjszakáján ennek ellenére tűzijátékkal ünnepelte a győzelmet. Kevesebb mint 7 év alatt ez a mozgalom 5. győzelme a parlamenti választásokon. Az eddiginél is nagyobb lendülettel folytatjuk a munkát, tovább futnak a megkezdett projektek. Emellett több új kezdeményezésünk lesz annak a jövőképnek megfelelően, amelyet a kampány során megígértünk önöknek, mondta Albin Kurti. A parlamenti választásokon a második helyen a korábban a Hasim Tacsi volt államfő vezette Koszovói Demokrata Párt végzett 25%-kal, míg a Koszovói Demokrata Szövetség a szavazatok 18%-át szerezte meg. Ramush Haradinaj volt kormányfő szövetség Koszovó jövőjéért nevű pártja 7%-os eredményével a 4. helyen végzett. Kurtinak tehát mindenképpen koalíciós partnerre vagy partnerekre lesz szüksége ahhoz, hogy kormányozni tudjon. Hogy mire lehet számítani, erről Illír Deda, pristinai politikai elemző így vélekedik. A választások győztesének számító önrendelkezés ebben a helyzetben képtelen lesz egyedül kormányt alakítani. Ez az eredmény eredmény komoly figyelmeztetés kell, hogy legyen Albin Kurti számára, hogy változtatnia kell. Az új politikai erőviszonyok közepette ugyanis kormány csak úgy alakulhat Koszovóban, ha két párt összefog. Ahhoz pedig, hogy új államfőt sikerüljön választani, legalább három párt képviselőinek a támogatására lesz szükség. Ha ez nem jön össze, akkor viszont újabb politikai erőpróbára kerül sor, fogalmazott Ilgir Deda. Hogy mi lesz a folytatásban, az tehát a jövő zenéje. A 120 tagú pristinai törvényhozásban a múltban 20 garantált helyen rendelkező kisebbségi pártok között mindig volt olyan, amelyik támogatta a kormány megalakulását. A 20 kisebbségi helyből 10-et megszerző szerbek biztos nem tartoznak majd a támogatók közé. Zlatan Elek, a szerblista vezetője, aki a belgrádi vezetéshez hasonlóan továbbra is abban a meggyőződésben él, hogy Koszovó Szerbia elidegeníthetetlen részét képezi, örömmel újságolta, hogy ezúttal több szavazatot szereztek, mint a decemberi választásokon.
Srpska lista prezadovoljna ostvarenim rezultatima.
Mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani közösségünknek, valamint a szerblista aktivistáinak a fáradhatatlan munkájukért. Bebizonyították, hogy szeretik Szerbiát, hogy szeretik elnökünket, Alekszandar Vučićot, hogy szeretik a szerb trikolort, és hogy szeretik a szerblistát. Látható az összes korábbi adatból, hogy növekszik a szerblista iránti bizalom. Meggyőződésem, hogy a szerblista a jövőben, ahogy eddig is tette, minden koszovói szerb érdekeit képviselni fogja. Az eddiginél is nagyobb lelkesedéssel és elszántsággal fog harcolni minden egyes szerb családért. A választások tehát nem hoztak áttörést, és marad a politikai patthelyzet Koszovóban. Ehhez nagy mértékben hozzájárul, hogy Brüsszel figyelme most nem elsősorban a Belgrád és Pristina között zajló tárgyalásokra összpontosul. A nyugat-balkáni országok, Európai Uniós felzárkóztatása is az ukrajnai háború árnyékába került. Az Európai Uniónak fontos a prioritásai vannak most a nyugat-balkáni lőporos hordó közelében, hamu alatt tízó parázs oltásánál. Albin Kurti pártja több mint 5 éve kormányozza megszakítás nélkül Koszovót, és ha most sikerül kormányt alakítania, akkor ez lesz a negyedik megbízatási ideje a pristinai kabinet élén.
Az Egyesült Királyságban is lassanként kaotikussá válik a helyzet. A májusi angliai önkormányzati és a Walesben és Skóciában megtartott parlamenti választásokon a baloldali Labour, vagyis munkáspárt óriásit bukott. Többen Keir Starmer kormányfő távozását követelik, még a saját pártján belül is. A héten pedig az észak-írországi Belfastban álltak és állnak lángokban az utcán, mert egy szudáni gyökerű migráns megkéselt egy britet. Szemtanúk szerint le akarta vágni a fejét. A zűrzavarban, igaz még a belfasti rémségek előtt, előkerült Tony Blair, az angol baloldalt alapjaiban megújító egykori kormányfő is. Hosszasan elemezte és bírálta a mai angol baloldalt és vezetőjét, Starmert is. Tóth Vali jelentkezik Londonból.
A brit politikai élet iránt érdeklődőknek a napokban feltűnhetett, hogy újabban gyakran bukkan fel megint egy rég nem látott név a hírek közt. Méghozzá Tony Blair neve. De kicsoda ő, és miért jelent meg újra a brit politika színpadán? Tony Blair a valaha volt legsikeresebb brit munkáspárti politikusok egyike. 1997 és 2007 közt három egymás követő cikluson keresztül volt az ország miniszterelnöke. 44 éves korában szinte a valaha volt legfiatalabb brit kormányfőként költözött be a Downing Street 10-be, az ország igen válságos korszakában. Talán legjelentősebb érdeme, hogy a polgárháború hosszú évei után Észak-Írországban tárgyalásokkal békét tudott teremteni. 1998-ban az IRA letette a fegyvert, és a hatalom megosztáson alapuló úgynevezett nagypénteki egyezmény jóvoltából, melynek lényegét ő dolgozta ki, és amelyhez megszerezte például Bill Clinton akkori amerikai elnök támogatását is, végre béke lehetett Észak-Írországban. Másik múlhatatlan érdeme az átfogó alkotmányos reformok bevezetése volt. Ez az úgynevezett devolúció, amely jelentős autonómiát és önrendelkezést adott Skóciának és Walesnek is. Ezzel sikerült csökkenteni annak az esélyét, hogy ezek az országrészek kiváljanak Nagy-Britanniából. Később, a 2000-es évek elején aztán több gazdasági és külpolitikai hibát is elkövetett, és végül távoznia kellett. Mint a nyugalmazott kormányfők általában, ő is alapított egy önmagáról elnevezett kutatóintézetet, amelynek ő az elnöke is. A Tony Blair intézet a Globális Változásért nevű intézmény szakpolitikai és kormányzati tanácsokat ad és konferenciákon vesz részt. Blair különösen aktív a Közel-Keleten, de a brit belpolitikáról is gyakran mond véleményt. Most is ez történt. a nyugalmazott politikus közzétett egy hosszú eszét, amelynek lényege, kicsit leegyszerűsítve, hogy amíg az ország és különösen saját pártja nem tud világos jövőképet adni a társadalomnak, addig bárki is a kormányfő politikája nem lehet sikeres. Nem cserélgethetjük folyton a kormányfőket, hiszen szakpolitika nélkül nincs sikeres politika. A tartalomnak a személyek előtt kell jönnie, állítja Blair. Vajon ezek szerint a Labour a rossz kérdéseket teszi fel magának? Hallgatta Blair-t a BBC politikai műsorának riportere. Nézze, azt szeretném mondani, hogy jelenleg két nagyszabású változás zajlik a világban, így Blair. Az egyik geopolitikai, ezt most tegyük félre. A másik egy technológiai forradalom. Az ipari forradalom 21. századi megfelelője, ami mindent meg fog változtatni. Át kell alakítanunk szakpolitikai programjainkat, azt, ahogyan a kormány ezeket végrehajtja. És mindez a jövőről szóló vitáinknak ma még csak részét sem képezi. Lehet a Downing Street 10 lakója egy egészen másfajta vezető. De ha nem lesz olyan szakpolitikai napirendünk, amely képes értelmezni azt, ahogy a világ változik, akkor az ország nem fog tudni, mint ország előrelépni, érvel Tony Blair. Mondanom sem kell, hogy a belviszályokkal küzdő kormányzó munkáspártnak, amely vezetője népszerűtlenségével, az őt megdönteni akaró kormánytagok manővereivel, gazdasági gondokkal és kaotikus nemzetközi helyzettel van elfoglalva, és mindezekkel meg kell birkóznia, más sem hiányzik most, mint éppen Blair bírálata. Ráadásul eddig a brit politikai életben nem nagyon volt szokásban a politikusok közt pártbeli utódaik ilyen nyílt bírálata. Ezért aztán nem csoda, hogy a jelenlegi kormányfő Keir Starmer nem is tudott igazán szellemesen reagálni elődje véleményére, aki, mint említettem, nem is túlburkoltan azzal bírálta őt ebben a bizonyos tanulmányban, hogy nincs koherens terve az ország jövőjéről. Hadd kezdjem azzal, amiben egyetértek Tony Blairrel. Egyetértek azzal, hogy meg kellene vitatni a különböző szakpolitikai elképzeléseket és ötleteket, mert ezek éltetik a politikát. Ez kellene, hogy a fókuszban legyen. Ebben igaza van, de ugye nem fogja meglepni, hogy amit a kormányról mond, annak zömével nem értek egyet. Sokat vitatkozhatunk az egyes tematikus szakpolitikai kérdésekről, ám a valódi kérdés az, hogy mi történik az országban, amit két éve nagyon rossz állapotban örököltünk meg, reagált Blair diagnózisára Keir Starmer. Ráadásul mindez jó alkalmat adott az ellenzékbe szorult konzervatívoknak és az erősödő populista, szélsőséges politikai erőknek is, hogy ők is csatlakozzanak a jelenlegi kormányfő bírálóinak táborához. Mindez azt jelenti, hogy a nyár a pihentető vakáció helyett a folytatódó belharcokkal telik majd. És lehet találgatni, vajon ősszel az új parlamenti időszak kezdetén is Keir Starmernek hívják-e majd még Nagy-Britannia miniszterelnökét.
Volodymyr Zelenszky ukrán elnök éppen Londonban találkozott a napokban Nagy-Britannia, Franciaország és Németország vezetőivel. Közös nyilatkozatukban 5 feltételt neveztek meg, amelyek szerintük garantálnák a hosszú távú és tartós békét. Közben Kijev drónokkal, vagyis pilóta nélküli repülőgépekkel támadta Moszkvát. Ám bátor dróntámadások nem csak Ukrajnában pusztítanak, hanem Iránban vagy Libanonban is, sőt, lassanként már drónok küzdenek drónokkal, és a drón csataterek szomorúan érzékeltetik, hogy milyen gyorsan válnak, mondjuk úgy, automatizáltá a modern háborúk. Ukrajnai jelentések robotizált háborúról számolnak be, ahol a drónok más drónokat semmisítenek meg. Oroszország üvegszálas drónokat vet be, és FPV drónokkal támad civileket. Az FPV drón azt jelenti, hogy a pilóta nélküli eszközről valós idejű videót közvetítenek a drón kamerájáról a drónnal összeköthető szemüvegre. Éljen a szép új világ a maga robotizált háborúival. Máta Renátó a drónokról kérdezte Kaiser Ferencet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensét.
Néhány évvel ezelőtt a drónokról a legtöbb embernek még a légifotózás vagy a hobbi repülés jutott eszébe. Mára azonban ezek a pilóta nélküli repülők a világ egyik leggyorsabban fejlődő iparágát alkotják, és alapjaiban változtatják meg a hadviselés szabályait is. Kiváltképpen az orosz-ukrán konfliktus óta. Az orosz-ukrán háborút egyébként szinte uralják a drónok. Ahogyan az egyik német televíziós magazin fogalmazott, a modern háborúk új arca a drón, amely már is teljesen felforgatta a hadviselést. Mikor jelentek meg az első hadipari katonai drónok? Kaiser Ferencet a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hadtudományi és honvédtisztképző karának, nemzetközi biztonsági tanulmányok tanszékének egyetemi docensét kérdezem.
Tulajdonképpen az autonóm fegyverrendszereket, vagy a távvezérelt fegyverrendszereket tekintjük, akkor egészen a második világháborúig vissza lehet menni. Az első modern, úgynevezett pilóta nélküli repülőgépeket, UAV-kat, unmanned aerial vehicle-eket, az amerikai és az izraeli haderő már a 80-as években hadrendbe állította. Ugyanakkor igazából ez a nagyon gazdag államoknak, a technológiai nagyon fejlett országoknak volt egy szuper képessége sokáig, de a ezredfordulót követően, különösen 2010 után, amikor a polgári életben is egyre másra megjelentek a különféle permetező drónok, versenydrónok, hobbi drónok, akkor ezeket nagyon gyorsan elkezdték felfegyverezni, mert ugye ami el tud vinni egy 10 literes permetező tartályt, az pont el tud vinni egy 10 kilós bombát, és a drónnak mindegy, hogy mit illesztenek alá, és tulajdonképpen már az iszlám államnak is volt 2014-ben ilyen sufni tuning módszerrel előállított drónja, de ami teljesen átalakította ezeknek az autonóm, félautonóm rendszereknek, fegyverrendszereknek a modern hadviselésben mondjuk úgy kialakult helyzetét, szerepét, az az orosz-ukrán háború volt 22-től kezdve, hogy az úgynevezett második szakasz, ugye 14-ben indul Oroszország, amikor elszakítja a Krímet, ez a 22-es úgynevezett általános inváziót követően kezdték el az ukránok először csak használni az önmel kínai eredetű drónokat, ma már ott tartunk, hogy Ukrajna havi 2 millió drón gyárt.
2011-ben utazunk vissza, Osama Bin Laden rejtekhelyét is már drónok derítették fel. Kaiser Ferenc.
Az Amerikai Egyesült Államok több száz úgynevezett nagy hatótávolságú drónt használ. Rengeteg kategória van, az icipicitől az egész-egész nagyig. Az amerikai haderő az Irán elleni háborúban több tucat úgynevezett Reaper drónt veszített. Ugye ennek az az óriási előnye az ilyen drónoknak, hogy a pilóta, az operátor az 4-5 ezer kilométerre onnan van, ahol maga az eszköz repül. Ilyen Reaper drónokat használtak Bill Laden lakhelyének a megfigyelésére, és ezek több ezer méter magasságból, földről nem látható magasságban repülve, ugye nagyon komoly optikai rendszerekkel felszerelve figyelték Bin Laden lakhelyét és a környéket. Ezek egyébként csapásmérésre is alkalmasak, több mint másfél tonna fegyverzet szerelhető rájuk, viszont ezek a drónok borzasztó drágák, tehát az áruk megközelíti a 30 millió dollárt. Ezek gyakorlatilag kisebb repülőgép méretű eszközök, ugye a pilóta helyét lehet megspórolni. Az ukránok által, vagy az oroszok által használt felfegyverzett FPV, ugye First Person View kis versenydrónoknak a darabára pár ezer dollár.
A világ vezető hatalmai jelentős összegeket fordítanak kutatásfejlesztésre. Az Egyesült Államok, Kína, Törökország és Izrael ma a legfontosabb háborús célokra használt drónok gyártói közé tartozik. Különösen figyelemre méltó Törökország, amely az elmúlt években sikeresen exportálta katonai drónjait több országba is. No de mekkorák ezek a katonai drónok? Akkorák, mint egy repülőgép? Vagy mint egy nagyobb fényképezőgép? Nos, a skála igazából a bolhától az elefántig terjed. Képzeljük el, ahogyan egy méhecske a nappaliban lehallgat minket. Tudományos fantasztikus regénynek tűnik, ám ez a nagyon-nagyon drága valóság. Mert hogy méhecske nagyságú drónok is vannak már, sőt, egyes hírek szerint az ilyenfajta méh vagy légyformájú drónokat akár mérgező, vagy ha emberre irányítják, akkor akár bénító anyagokkal is felszerelhetik. 2026-ban itt tart a technológia. A legkisebb drónok 175 mg-ot nyomnak. Merre tovább? Kaiser Ferenc biztonságpolitikai szakembert hallják.
Nehéz megmondani, hogy a miniaturizálás nem állt meg, ugye a processzorban egyre kisebbet és még kisebbet gyártanak, zömmel egyébként a tajvaniak, ugye a processzorgyártás, az, meg az alaplapgyártás, az Tajvan szuperképesség, ugye ezt nevezik úgy, hogy szilícium pajzs, Tajvan esetében, hogy az egész világ függ ezektől, nehéz megmondani, tehát valóban felderítési, meg kémkedési, meg egyéb feladatokra ilyen kisebb bogár méretű autonóm rendszereket, félautonóm távvezérelt rendszereket is használnak. Valóban nem is gondolnánk, de már tényleg ilyen szúnyogméretű eszközöket is képesek előállítani. Itt ugye a méret az nagyban befolyásolja a hatótávolságot. Nyilván icipici méretben nagyon nehéz nagy teljesítményű akkumulátort és nagy teljesítményű optikai rendszert vagy lehallgató rendszert előállítani. Ezeknél a kisebb eszközöknél azért pár száz méteren belül vagy egy kilométeren belül kell lenni kezelni az operátornak, meg a vevőegységnek, mert nyilván itt azt is nagyon nehéz megoldani, hogy nagyobb hatótávolságra eljuttassuk a felvett anyagot.
A 2020-as évek geopolitikai értelemben igazi puskaporos korszakot hoztak. Egyre gyakrabban hallani például, hogy drónok zuhannak akár NATO tagállamokra is. Litvániában többször lezárták a vilniuszi nemzetközi repteret. Romániában pedig személyi sérülés is történt a közelmúltban egy drónincidens miatt. Mi a jogi megítélésük ezeknek az eszközöknek? Támadásnak számít, ha baleset okán zuhannak egy-egy állam területére? Kaiser Ferenc.
Nyilván az oroszok rögtön mondták, hogy nem mi voltunk, aztán amikor mondták, hogy orosz drónnak jött az, hogy azért, mert az ukrán légvédelem rálőtt, ez egyébként nem kizárt. Mind a két fél rengeteg drónt alkalmaz, most már jó ide az ukránok is akár 2500 kilométeres mélységig is támadják Oroszország területét, és ilyenkor sajnos óhatatlan, hogy vagy az eszköz meghibásodása, vagy ellenséges tevékenység, vagy megrongálja a légvédelem, vagy megzavarja a vezérlését, és akkor letér a pályájáról, és ha pont egy szomszéd ország fölött repül, vagy irány mellett repül, akkor becsapódik ott. Nyilván ez nem minősül direkt katonai támadásnak, de nyilván a NATO hivatalból tiltakozik az adott állam, külügyminisztériumba berendeli az orosz, és vagy az ukrán nagykövetet, ukrán drón is hullott már le a Baltikumban is. Tehát egyelőre erre nem igazán van. Nyilván megvannak a diplomácia eszközök, de sajnos kivéthetetlen. Pláne, hogy gyakorlatilag pont az elmúlt bő 2-3 hétben Oroszország összesen több mint 2500 eszközzel támadta Ukrajnát. Tehát ezeknél szinte majdhogy nem természetes. Nagyon gyakran annyira közel vannak az ukrán célpontok, például pont a Duna, mentén a Duna-Delta térségében. A folyó egyik partján román kikötő van, és onnan légvonalban 800 méterre az ukrán kikötő. Most az oroszok az ukrán kikötőt lövik, de valamelyik drón csak 1 kilométer téved, akkor már román oldalra hullik le. Ez egy sajnos kivéthetetlen dolog, és a légvédelemnek sem szabad mindig lőni, mert néha a lehulló roncsok, meg a becsapódó maradványok nagyobb kárt okoznak, mint maga az eszköz.
Az Új világot és Járai Juditot hallották. Duba Szilvia zenei szerkesztő, Németh László hangmérnök és Szőlősi Éva gyártásvezető nevében is köszönöm. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, amelyre számítunk a jövő vasárnap is.
Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.